Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök ma én is mindenkit. A ige hirdetés címe Csalódásból kipróbált hit. Meg kell, hogy valljam, hogy magát az üzenetet egy olyan beszélgetés indikálta bennem, ami egy héttel ezelőtt történt, és nagyon megérintette a szívemet. Egy olyan, hangsúlyoznám, testvérrel volt egy beszélgetés, aki elmondta nagyon őszintén, hogy ő nem hisz, és megtört az ő hite, csalódott, és nagyon hosszú egy fél napot talán beszélgettünk, és munka közben, és jó volt bizonyságot tenni, nagyon áldott volt a beszélgetés, és olyan érdekes volt azt tapasztalni benne, hogy azt éreztem, hogy szomjas a szíve. És másfél nap telt el, és egy olyan különleges élményem volt, amit még én soha nem éltem át. Egy éjszaka nem tudtam aludni, rajta forgolódtam, hajnalig voltam fent, és nem miatta, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy Isten megengedte azt, hogy belelássak az Isten szívébe, hogy mennyire fáj neki a csalódás. Amikor mi hívő emberek, akár bemerítkezett emberek is, átéljük azt, hogy csalódunk, és egy hitvesztést élünk át. És ezek a gondolatok azok, amik úgy forogtak bennem az egész hét során, és ebből szeretnék az irányotokba szolgálni. A csalódásból kipróbált hit. A János Evangélium a 20. fejezetét fogjuk megnézni. Ez egy tipikus húsvéti történet, viszont nem a húsvéti események miatt, közelette miatt választottam ezt a történetet, hanem azért, mert annyira üzenetgazdag, részletgazdag, és az események annyira odavágnak, annyira sok releváns információ van ezzel kapcsolatban, hogy arra gondoltam, hogy egy kis szakasz kivételével felolvastam az egész 20. részt. Szeretnék arról beszélni itt a 20. rész legelején egy olyan tipikus korjelenségről, ami ott és akkor jelen volt, de itt is most én azt gondolom, hogy majdnem minden istentiszteleti ige hirdetésen jelen van, és majd látjuk a folytatásban azt, hogy Isten hogyan keresi meg a tanítványokat, hogyan segít nekik, hogy talpra álljon az ő csalódásukból, az ő életük, az ő hitük. 3 héttel ezelőtt volt egy olyan szolgálatom, amiben elkezdtünk gondolkodni arról, hogy olyan üzenetek jöttek fel, hogy a krízisben hogyan tud a hit születni. Most pedig az a megerősödés lett bennem, hogy a csalódásból hogyan tud az emberben új hit születni, ami már kipróbált hit. Szeretnék ezért imádkozni, és utána elkezdeném. Drága Istenem, én nagyon hálás vagyok azért, hogy engem is megtalálsz mindig a üzenetek között. Nekem is szólsz, engem is átjársz, és engem is formálsz, reformálsz. Úr Jézus, én nem látom a szíveket, nem látom, hogy itt, akik most hallgatnak, milyen élethelyzetben vannak. Milyen csalódások voltak az ő életükben, milyen kétségek, vívódások, milyen élethelyzetek járták már át az ő életüket, szívüket, és kérdőjeleződött meg bennük a hit, a beléd fektetett bizalom. Drága Úr Jézus, ahogy itt a történetben láthatjuk majd, hogy kívül félelem, rettegés, belül csalódottság, Úr Jézus, te légy, lépd át a falakat, lépd át a zárt ajtókat, lép be a szívekbe, Istenem, és mutasd meg a te sebeidet ma mindannyiunk számára. Támasz hitet az én testvéreim szívébe, támasz hitet mindazok szívébe, akik elcsüggettek. Úr Jézus, kérem azokat a lelkeket, akiket te elkészítettél a mai alkalommal, hív ki őket, Atyám, a reménységre. Ezért imádkozom, ez a vágyam, Úr Jézus, leteszem a jegyzeteimet. Te legyél Úr minden felett, Atyám, gyere velem, használd az én testemet, az én hangomat. Akarom, hogy az az indulat legyen bennem, ami benned is benned van, Úr Jézus. Legyél itt és használj, járj közöttünk. Csak így van értelme, Atyám, a folytatásnak. Amen. A felolvasott igerészt szeretném felolvasni, vagy az elhangzott igerészt. Nagyon kérlek, hogy nyisd ki a te szívedet, mert Istennek a drága igéjét fogom felolvasni. Nem emberi gondolatokat, nem emberi elképzelésed, hanem Istennek a drága igéjét. János Evangélium 20. rész első versétől így hangzik Isten igéje. Az üres sír. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és Látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindultak tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy a kendő, amely a fején volt, nem leplekként fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyan az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, a tanítványok ezután hazamentek. Folytatva a 19. résztől, aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta neki a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta neki. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezem az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne legyél hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, én Istenem. És Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Egy nagyon felfokozott esemény sorozatot követően olvastam fel ezt a történetet, és nyerünk egy bepillantást, hogy mi történt ott és akkor. Nagyon sokan jól ismerjük a megelőző eseményeket. Jézus 3-3,5 évig döbbenetes szolgálatot vitt véghez itt a földön. Rengetegen követték, rengeteg csodát tett, csodák tömkelegét tette meg, életek, élethelyzetek változtak meg az ő munkássága nyomán. Rengeteg olyan csoda, ami messiási váradalmakat teljesített be, halottat támasztott fel, születése óta vakember gyógyított meg. Nagyon sok ember hitt Istenben, tanítványi szűkebb, tágabb és még tágabb közösség alakult ki Jézus körül. Teljes szívvel odaszánják emberek az életüket, teljes szívvel odaszánják minden vagyonukat Jézus követésére, és egyszer csak elkövetkezik az az esemény, amit ezt megelőző másfél nap előtti események, a húsvéti események, amikor át kell azt élni, hogy az az ember Jézus, aki szóban, tettben hiteles volt, isteni hatalommal bírt, egyszer csak belekerül egy ilyen korrupciós ügy, koholt vádak miatt egyszer csak elfogják, megkötözik, megalázzák, leköpik, megkínozzák, és mindezt hagyja. És ennek az esemény sornak jól ismerjük a részleteit, a passiónak az a vége, hogy Jézus kivégzik. Lukács evangéliumában azt mondja itt a kereszt halálkor, hogy a mellüket verte az összeverődött tömeg. Jézus halála láttán olyan ördögi, olyan démoni befolyások, olyan homály szakadt ott az emberekre, amit még soha előtte nem lehetett tapasztalni. És eltelik egy ilyen másfél nap, és bele csöppenünk ebbe a jelenbe. Mindenki értetlenül áll, mindenki a félelem, a szorongás, a kétségbeesés uralkodik a tanítványokon és a szűkebb, tágabb közösségen. Nem értik az egész eseményeket, hogy hogy lehet ekkora csalódás, hogy lehet az, hogy akiben bíztunk, hirtelen így egyszer csak vége szakad mindennek. Elkezdődik a bujkálás, itt olvassuk is, hogy a félelem, rettegés miatt zárt ajtók mögé rejtőznek a tanítványok. Nagyon sokan elhagyják a hitüket, lesz olyan közeli tanítvány, aki öngyilkos lett, van olyan tanítvány, Péterről olvassuk, aki teljesen összeomlik az ő hite, porrá hullik egy sötét éjszakán, mindaz az elképzelése, amit az addigi hite elképzelései fölálltak az ő életébe, az a reménysége. Péterről olvassuk azt, hogy ugyanabból a szájból van, hogy egyszer megvallja, hogy Uram, kihez mehetnék, örök életbeszéde van nálad, ugyanabból a szájból, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő fia. Ugyanaz a száj mondja azt, hogy ha mindenki megbotránkozik, én akkor sem. És egy sötét, magára maradt, feszült élethelyzetben, egy éjszakai élethelyzetben, ugyanebből a szájból pedig átkozva, esküdözve, kötelékeket kötve magához, megtagadja Jézus. Döbbenetes az, hogy az a száj, ami egyszer csak csodálatos megvallásokat, csodálatos kijelentéseket tesz. Nem sok idő telik el, és ugyanabból a szájból pedig Isten tagadás jön ki. A történet elején láthatunk egy kora hajnali eseményt. Három szereplő van itt megörökítve, Mária, Péter és János. Mennek az üres sírhoz, és azt látjuk, hogy látják az üres sírt. A magyarban itt három látta kifejezés van. János kétszer is betekint a sírba, egyszer csak egy pillantásszerűen, utána pedig egy másik látta kifejezést, és hogyha megnézzük az eredeti jelentést, a görög eredeti szót, akkor láthatjuk ezt, hogy a három tanítvány három különböző látást látja azt az eseményt. Mondhatnám magyarul azt, hogy mind a három ugyanazt nézi, de másképp látja az üres sírt. És annyira egy nagyon jó korjelenség ez, hogy közeledünk az ünnepi időszakhoz, de nem csak most a húsvéti események, hanem bármilyen ünnepi események lehetnek, akár a mindennapok is, hogy itt vagyunk, itt ülünk, mindenki máshogy éli meg, máshogy látja ugyanazt az eseményt. Máriáról azt olvassuk, a görög egy olyan szót használ, ami valami olyasmi formát jelenthet, hogy néz valamit, de tulajdonképpen nem lát semmit. Egy ilyen külsőleges, felületes, odapillantásszerű látás, mint amikor az ember úgy zavarjába oda lát valamit, hogy nem kezd el rajta gondolkodni, felfogja valamilyen szinten sekélyesen az ő értelmével, hogy valami történt, hiszen üres a sír, de zavarában nem tud mit kezdeni az információval. Nagyon sok ember így éli meg ezeket az ünnepi köröket, ünnepi időszakokat, hogy jön a húsvét, jön a pünkös, jön jövő héten a virágvasárnap, és tudja valahol, hogy van, de igazából nem jut el még a gondolkodás szintjére se, hogy miért. Mindenki örül a hosszú hétvégének, örül, hogy végre tud haladni a tavaszi munkálataival, de igazából egyszerűen nem jut el tovább semmilyen megértésig, csak egy ilyen odapillantásszerűen fogjuk fel, hogy miről van szó. Péter már másképp lát róla, azt írja az eredeti látta kifejezés mögötti fordítás, hogy megszemlél, néz, lát, megfigyel, megvizsgál, bámészkodik, elmélkedik. Lukács 24.12 így írja ezt az eseményt. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott, erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Péter már nincsen zavarban, benne már eljut egy gondolkodás. Ő már elkezd gondolkodni az eseményeken, külön választja, hogy ott a lepedők, azok az eszközök hogyan vannak elhelyezve, elkezd gondolkodni, egy logikai úton próbálja megfejteni az eseményeket, egy ilyen szemléletesen, egy ilyen külső gondolkodásban vizsgálja az eseményt. Nagyon sokszor lehet, hogy te is most így vagy itt, hogy hallod az igét, hallod az ige hirdetést, meg tudod érteni a te értelmeddel, de nem jussz tovább, nem látod meg a titkot, nem látod meg nincsen szellemi megértésed, meglátod az eseményeket, fel tudod fogni az értelmeddel, de nem tudsz tovább látni. Mondhatnám azt is, hogy hallod az ige hirdetést, a magyarázatot, megérted, elgondolkodtad téged, de nem látsz túl, csak addig látsz, amíg a te értelmedet, amíg a te értelmeddel meglátod, a szellemedben, a te szívedben még nem születik bizonyosság. És János kétszer lát, nagyon érdekes mód, az elsőnek azt írja itt a görög eredeti rész, hogy úgy lát, mint Mária, a második egy ilyen szempillantásszerűen, a második látás esetében viszont meg már egy harmadik látást használ, azt látja itt, hogy valahogy úgy fordíthatnánk, hogy ő már nem gondolkodik. Ő már úgy túllát pusztán a szemmel láthatókon. A külsőségek mögé lát, és megragadja már a lényeget, hogy ő valahogy a belső látás, a hit szemével való látás az, ahol, amivel itt János már látott. Mondja is, hogy látott és hitt. János már nem töpreng, ő nem gondolkodik a megfejtésen, ő már magát a titkot látja meg. És egy döbbenetes dolog, amit itt fel tudunk írni erről az eseményről, és el tudjuk mondani a kereszt kapcsán, az üres sír kapcsán, és majd később látni fogjuk a folytatásban Jézusnak a sebei kapcsán, hogy csupán az érzékszervi látással csak külső ismeretekre lehet szert tenni. A lényeg megragadásához, a szellemi üzenet megértéséhez nem elegendő a mi testünknek a fizikai látása, és nem elegendő a mi értelmünknek a megértéséből fakadó megértése. És nagyon sokan csak eddig jutnak el, és megragadnak a keresztény életben. És nem jutnak el odáig, hogy megértsék, hogy szívből bizonyosságuk legyen a keresztről, az üres sírról, és Jézusnak a sebeiről. És szeretném azt elmondani, hogy mi új szövetségi hívők, Isten kegyelméből kaptuk a Szent Szellemet. Hogy a Szent Szellem az, ami egy olyan kijelentést, egy olyan megbizonyosodást ad a mi életünkben, a mi szívünkben, a mi szellemünkben, ami miatt túl tudunk látni a fizikai valóságon, és ami szívünkben, szellemünkben megbizonyosodás, teljes meggyőződés tud kialakulni az Isten felséges dolga iránt. Egy ilyen fizikális példát hadd hozzam. Kicsit hasonló ez, hogyha egy ilyen a személyes megtapasztalást próbáljuk kihegyezni. Olyan ez, mint az anyai szeretet és a ragaszkodás. Hogy ha valaki nem ismeri az ő édesanyját, csak fizikálisan, mert valamilyen úton, módon nem adatott meg számára, hogy ő átélje azt az anyai gondoskodást, azt az anyai szeretetet, amit mi is látunk, hogy úgy odabújik a gyerek, hogy úgy puszilgatja, szereti, ölébe ül, oda dörgöli magát. Ha ezt úgy nem éled át, hiába ismered fizikálisan a te édesanyádat, nem tud kialakulni benned az a személyes meggyőződés, az a személyes ragaszkodás, hogy ő az én édesanyukám. És sokan ismertétek az én édesanyámat, és egy nagyon remek személy volt a mi életünkben, de érzésileg csak én ismerem őt úgy, meg az én nővérem, hogy személyes az én kapcsolatom az ő életében. És valahogy így van ez is, hogy az Isten megismerése, ha csak te fizikálisan, és sajnos ki kell mondjam, ha csak logikai úton olvasod az igét, ha csak meg akarod érteni az írásokat, egy külső benyomásról, egy külső megértésről, megértésig fogsz csak eljutni. Azt a szellemi meggyőződést, azt a szellemi belátást csak akkor fogod megérteni, ha Isten megadja azt, hogy a Szent Szellem által a te szellemedet megnyitja, a te szellemi értelmedet megnyitja, és az a sok személyes megélés, amit én is tudtam bizonyságot mondani egy héttel ezelőtt, azt fog téged közelebb vinni, és egy személyes meggyőződést fog téged benned kimunkálni Isten valóságosságáról. És megértettem úgy valamit, hogy a a kereszt halál, azok a kereszt halál körüli események a tanítványok életében egy óriási, egy döbbenetes csalódást okoztak. És Isten úgy azt helyezte az én szívemre, hogy ezen úgy elkezdtem gondolkodni, hogy legyek őszinte, itt minden tanítvány csalódott akkor, amikor a kereszten meglátta Jézust meghalni. És elgondolkodtam, és Isten adott egy olyan kijelentést, hogy valószínűleg egy oka lehet annak, és szeretném azt, hogyha ez a mai üzenet lesz számodra, akkor jó lenne, ha ebben így tovább tudnál gondolkodni. Hogy addig, amíg Jézussal voltak a tanítványok, addig számukra közösségben megélt, közösségi élmény és megtapasztalás volt az ő életükbe, de nem volt, vagy legalábbis nem olvasunk arról, hogy személyes megtapasztalásuk lett volna Jézussal. Nem olvassuk azt, mint mondjuk Nikodémussal, vagy a Samária asszonnyal, hogy egy mély beszélgetés lett volna. A közösségi élmények, egy közösségi megtapasztalást, egy közösségi hitet eredményeztek a tanítványok számára, és amikor Jézus meghalt a kereszten, mindez a közösségi élményből fakadó hit ott egy csalódást, egy törést okozott az ő életükbe. Gondoljuk végig, hogy együtt látták Jézust lecsendesíteni a tengert. Együtt látták, amikor Jézus megszaporítja a kenyeret. Együtt látták, amikor kiűzi az ördögöket a garadai megszállottból. Együtt látták, még akkor is, ha egy szűk közösségben Jézusnak a megdicsőülését, hogy Péter, Jakab és János ott volt Jézussal, de akkor is azt az élményt közösen élték át. És az jött fel a szívembe, hogy nagyon sok hívő ember azért csalódhat az Istenben, mert itt vagyunk, közösségben vagyunk, közösségi élmény, olyan jó itt lenni, annyira jó közösen dicsőíteni, annyira jó közösen tanulmányozni az igét, annyira jó közösen egy ige hirdetést hallani, annyira jó az összes program, amit közösségbe tudunk átélni. Ez annyira jó, és nagyon sokszor mi is azt éljük át az én feleségemmel, hogy mint ott a tanítványok, hogy olyan jó lenne így itt maradni. Annyira másabb hazamenni innen, annyira másabb a holnap elkezdeni a munkahelyen az életet, hogy a közösségnek van egy olyan közösségi élménye, egy közösségi élményből fakadó hite. És Jézus a kereszten ezt a közösségi hitet, ezt a közösségi élményt a tanítványok életében teljesen összetörte. És mi utólag látjuk, hogy a nagycsütörtöki, nagypénteki események, Jézusnak a szenvedése és halála egyrészt szükséges a megváltás lehetőségének megléte és elérhetősége miatt, és itt most el lehetne mondani az evangéliumot, de a kereszt halála szükséges volt a tanítványok életében, hogy a közösségben megélt hittől, a csalódásokon keresztül eljussanak a személyes hit felé. És ha csalódásokról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudnánk életpéldákat is mondani. De nem szükséges, mert a Biblia maga beszél erről. Nagyon szeretem Isten drága igéjét, mert egy fájdalmasan reális könyv. A Biblia maga beszél Jézus például a magvető példázatáról, hogy van, hogy az élet gondjai folytják meg a hitet, hitnek a csiráját az életedbe. Van, hogy sekélyes földbe esik a mag. Van úgy, hogy jönnek és a madarak is fölkapkodják Isten igéjét a te szívedbe. Beszél Jézus arról, amikor figyelmezteti a tanítványokat a Lukács 22:31-ben, hogy Simon, Simon, ima Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ezért, ha majd megtérsz, és döbbenetes, Péternek mondja ezt Jézus, egy tanítványnak mondja, hogy ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Pál mondja itt a korintusiakhoz, hogy eszetekbe juttatom testvéreim, ezt a hívő közösségnek mondja. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. A Zsidó 12 utolsó ige mondja ezt, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. És döbbenetes az, ami a kereszten történik, és már-már paradox. Elnézést innom kell. És megmondom őszintén, döbbenet, és majdnem egy kicsit egy ilyen felháborító, amit ott a kereszten láthatunk, hogy képzeljétek el, hogy a keresztnek a látványa az összes tanítvány életében összetöri az addigi hitet, és ugyanakkor pedig bűnös ember kap örök üdvösséget. A keresztnek a látványa, a megváltás eseménye összezúzza a tanítványokban felépített elképzeléseket, amik, valljuk be őszintén, legtöbbször jó dolgok. Összezúzza az elvárásainkat, egyben pedig megtér egy bűnös, halálra ítélt, és egy római százados, aki ráadásul végig kíséri Jézusnak a passióját. Ez a római százados látja azt, hogy látja Pilátusnak a korrupcióját. Látja a római százados azt, hogy Jézus a kínzás alatt nem tajtékzik, nem üvöltözik. Látja ez a római százados, hogy más fogollyal ellentétben nem káromkodik, nem mond isteni ítéleteket senkire, nem fogadja el a bódító szereket a kínzások előtt, hanem hogy épp elmével, teljesen tiszta gondolkodással vállalja a kínzás és a kereszthalált. Látja ez a százados, hogy Jézus azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Hallja ez a százados azt, hogy mikor mondja ott az egyik latónak, hogy bizony mondom néked, még velem leszel a paradicsomba. Hallja, hogy azt mondja Jézus, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Hallja, amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett. És ez a százados így rádöbben arra. Meglátja azt, hogy Jézust nem a kínzások, nem a kereszt, nem a szenvedés öli meg, hanem letette a saját életét ott a kereszten. Értem és érted, helyettem és miattam. És ez a százados, hogy mondjam el, hogy ő nem látta Jézust vihart lecsendesíteni. Ez a százados nem látta azt, amikor Jézus kenyereket szaporít meg. Ez a százados nem látta azt, hogy Jézus ördögöket űz. Ez a százados nem látta azt, hogy megdicsőült volna valaha Jézus bárhol is. Ez a százados nem látta azt, hogy messiási csodák, messiási váradalmak teljesednek be. Nem látta, hogy születésétől óta vakember gyógyít meg. Nem látta a halott feltámadást. Ő csak szenvedni látta Jézust. Hadd mondjam el, hogy ennek a századosnak nem voltak elvárásai. És lehet, hogy nagyon sokszor te eddig jutsz el, hogy eljutsz a hitben, eljutsz a Isten megismerésében, eljutsz valamilyen szinten egy belátásban, egy megértésben, és vannak elképzeléseid, vannak közösségi élményeid, vannak közösségi megélt nagyon jó pillanataid, és lehet, hogy már be is vagy merítkezve, és jönnek a csalódások a te életedben, és átéled azt, hogy csalódsz, és átéled azt, hogy elkezdesz vívódni, elkezd benne tusakodni a lélek, eljutsz a hit és a hitetlenség határára. És hadd mondjam el, hogy Isten látja ezt, látja a te életedet, látja azt, hogy milyen tusakodás ez az ember életében, milyen vívódás az, amikor a csalódások miatt kezd összeomli az addig felépített Isten képem, kezd összeomlani, mint ott a tanítványoknál is, a Krisztusban megélt közösségi élményem, az a minden más, hogy látom a másiknak az életét, látom, elfogadom, közösen örülök a másiknak a megtapasztalásainak. De egyszerűen ott van a csalódás az én életemben, történik egy esemény, és akkor egyszerűen belesüllyedek, és ott vagyok, hogy tusakodok a hit és a hitetlenség határán. És hadd mondjam el neked, hogy Isten látja a te tusakodásodat, És Isten látja, hogy nem ez a végállomás. Isten látja azt, hogy, hogy ahogy te belesüllyedsz ezekbe az élethelyzetekbe, hogy, hogy elég ebbe, hogy, hogy döntsd el, hogy te nem akarsz ebbe, ezekbe a mély depressziós élethelyzetbe dagonyázni, hogy az élet megy tovább, hogy arra kezdj el fókuszálni, hogy hogyan lehet fölállni ebből az élethelyzetből. Hogy vannak csalódások az életben, vannak kihívások, vannak, de azt látjuk, és ezt látjuk a tanítványok életében, hogyha az ő életükben nem omlik össze az a sekélyes hit, ha az ő életükben nem omlik össze az a sok csoda, az a sok messiási váradalom által beteljesült közösségi hit, akkor az élet viharaiban, az első élet viharában már összetört volna az a sekélyes hit. És Jézus látja és tudja. És hadd mondjam el, hogy az a hit, ami összetör ott a kereszten, a kereszt halálkor, az nem elég erős ahhoz, hogy majd látjuk a tanítványok életében. Az első adandó alkalommal, amikor jönnek az üldöztetések, jönnek a próbák, Pétert fejjel lefele keresztre feszítik. A vértanúságra és sok minden, ami jár, nem lett volna elegendő az a közösségi hit. Muszáj volt összetörni az ő életüknek, hogy megszülessen az ő életükben az a személyes hit, ami csak ezután a felolvasott eseményeket követően született meg, a kipróbált hit született meg az ő életükbe. Jézus győz a halál felett. Megtörténik a feltámadásnak a diadala, a hitükben károsult tanítványokat. Jézus felkeresi, felkeres téged, és Jézus felkeresi őket, ha kell, átmegy a zárt ajtókon, ha kell, átmegy a kétségbeesés bezárt ajtain, ha kell, átmegy a szívednek a falain, ha kell, melléd szegődik az úton, mint az emausi tanítványoknak, ha kell, megkeres téged a te saját régi életedben, mint Pétert, hogy oda ment az ő régi életszakaszába, hogy visszament halászni. Ha kell, személyesen megkeres téged, mint a történetben Tamást. És van egy fájó dolog, és ez emiatt úgy fájt az én szívem is, hogy Tamáshoz elsőnek a tanítványok mennek oda, hogy láttuk az Urat. De te nem voltál ott. Ha nem jársz közösségbe, ha nem vagy közöttünk, annyi Isten látogatásról maradsz le a te életedben. És Isten különleges kegyelme az, hogy nagyon szereti a Tamásokat. Nagyon szereti a te életedet. És külön Jézus megjelenik Tamásnak. És azt mondja, hogy tedd a sebeimre a te kezedet. És Tamásnak már nem kell csoda. Tamás megvallja, hogy Uram, nem hiszem. Nem hiszek, ha nem teszem a te oldaladra. Nem teszem a te kezedbe az én kezemet. Tamásnak már nem kellenek a csodák. Tamásnak már nem kell a kenyérszaporítás. Tamásnak már nincs szüksége messiási váradalmak beteljesülésre. Tamásnak a személyes, Jézus sebeiben való gyógyulásra van szüksége. Tamásnak arra van szüksége, amit átélt a százados ott a kereszten. Tamásnak nem kellenek csodák. Személyes megtapasztalásra van szüksége. És nem tudom, hogy Krisztusnak a sebeiben csak tapasztalom én is, hogy micsoda erő lehet, hogy az Istent, ami bűneink örökre megváltoztatták, mert itt már a feltámadott Jézus találkozik a tanítványokkal, hogy az Istennek a feltámadott és megdicsőült testében a te és az én, a mi bűneink örök nyomot, örök pecsétet adnak az ő kezére. Hogy ezek a kezek azok, amik megáldották itt a tanítványokat. Hogy ezek a kezek, amik megáldják őket, megáldja a te életedet is. Ezek a sebek azok, amik kiküldik a Szent Szellemet. Ezek azok a sebek, amik visszatartják a mai korunkban is még Istennek az ítéletét. Döbbenetes, hogy ezek azok a kezek, amik még visszatartják, hogy az üdvözülők száma még be nem tel, addig Isten még visszatartatja a kezek által az ítéletet. Az az ige jött fel az Ézsaiás próféta 53:5, hogy mi pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez még közösségi megvallás. És tudjátok, nagyon tetszik Dávidnak a Zsoltára, a 23-as Zsoltár talán, hogy az Úr az én pásztorom. Hogy a közösségi hitből a személyes hit kell ahhoz a te életedbe, hogy abba a csalódásba, amiben lehet, hogy te hónapok óta, évek óta benne vagy, Isten ki tudjon téged venni, hogy úgy tud elmondani, mint Tamás is itt elmondta, vagy a próféta könyvben meg van írva, hogy az én vétkeim miatt kapott sebeket, az én bűneim miatt törték össze, bűnhődött, hogy nekem békességem legyen, a sebe járán gyógyulok meg. Ezt kívánom számotokra is, hogyha Isten szólt, én nem tudom csak azt mondani, hogy gyere a kereszthez, gyere ahhoz a kereszthez, ahol a tanítványok hite egy eseménysor alatt porrá hullik. Gyere ahhoz a kereszthez, ahol a bűnös ember, a századosa, akinek nem volt elvárása, örök üdvösséget kap. Gyere ahhoz a kereszthez, ahol meg lehet látni, meg lehet tapasztalni Istennek a Isten fiában azok a sebek, amik miattam lettek összetörve.